A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Jövő zenéje podcast. Mai vendégem pedig Szűcs Tamás, akinek sokféle titulusa van, amiket majd el fog mondani itt az adásban. Tamással néhány hete találkoztunk, elnézést a pofátlan önreklámért, nem szoktunk ilyet csinálni, de a nézők, hallgatók közül talán nem kevesen tudják azt, hogy a mi anyánk a Cser könyvkiadó, és a itteni irodában vesszük fel ezt a podcastet is. És ennél a kiadónál jelent meg nem olyan régen, meg is mutatom a kamerának, egy norvég szerző bizonyos Gunnar Garfossnak a könyve, aminek az a címe, hogy Ahol csak a madár jár, és a világ legkevésbé látogatott 20 országáról szóló tulajdonképpen jutikönyv. És ez a szerző itt volt Magyarországon nem olyan régen, és Tamás volt az a beszélgető partner, aki a könyvbemutatón a szerzővel együtt bemutatta a könyvet. Nem véletlenül, hiszen te is hasonló babérokra törsz, vagy hasonló babérokkal büszkélkedhetsz, mint a szerző.
Hát utazgatok, amennyit lehet. A szerző az a világ összes országában volt kétszer, én azért még nem, és alapvetően nem is a járjunk végig minden országot az én célom, én világörökségi helyszíneket gyűjtök, abból pedig azért mondjuk a világranglistán elég jól állok, amennyire ennek van értelme, jelenleg a 10. helyen.
Az azért nagyon-nagyon jól hangzik. Ha jól emlékszem, akkor ugye te 131 országban voltál, 2 héttel ezelőttig, vagy 3 héttel.
És ez még mindig így van.
Igen. De hogy pont a szerzővel is beszélgettetek arról, hogy igazából nincs is egyetértés abban, hogy valójában hány ország van a világon.
Hát valahol a 193 és a 200 között, mert vannak olyan országok, amik magukat országnak tekintik, de mások nem tekintik őket országnak. Vannak olyan országok, amiket bizonyos országok országnak tekintenek, más országok pedig nem. Tehát itt azért ez egy, vannak olyan szürke zónában levő területek, gyakorlatilag Koszovótól, Tajvantól, Szomáli földig és akár mikroállamokig, ami nem egyértelmű, hogy országnak tekinthetők, de valahol nagyjából a 195 körül lehet belőni a számot.
Neked hogy kezdődött ez az egész obligát kérdés?
Hát, hogy olyan családban születtem, ahol utazgattunk, amennyire persze lehetett az 1970-es években, tehát nyugatra csak 3 évente egyszer, de a szocialista táboron belül minden évben. Édesapám is dolgozott külföldön, azért nagy dolgokra ne tessék gondolni a túloldali Komáromban és Kassán, meg Szabadkán néha. Édesanyám francia tanár volt, rendszeresen járt Franciaországba, tehát nagyjából így szerintem mindenkinél valahogy úgy kezdődik, hogy a szüleivel jut el valahova, és aztán valamiért ez megérint egyes embereket, másokat meg nem. Nyilvánvalóan ennek valami genetikai kötődése is lehet, úgy tudom, hogy ezt már kutatják is.
Igen?
Állítólag igen, de a genetika is egy olyan terület, amihez én nem értek, úgyhogy...
Csak már maga a felvetés is tök érdekes, és nyilvánvalóan nálam sokkal többet hallottál erről, már azzal, hát, hogy bármennyit is.
Mindig is voltak, tehát a világtörténelemben mindig is voltak olyan emberek, akik inkább vágytak arra, hogy távoli helyekre eljussanak, mint mások. Tehát nyilvánvalóan most azért ezt nagyban megkönnyíti a 21. századi technika, de hát nyilvánvalóan mindenkinek ismert Marco Polo neve, de volt még az ő kortársai között is, aztán később a 17.-18. században még több olyan ember, aki már bejárta a világot, akkor is, amikor az emberek mondjuk 95-98%-a a saját falujánál nem nagyon ment túl.
Van egyébként arra mostanában bármiféle statisztika, hogy ez mennyiben változott? Nyilván most sem jut mindenki azért el. Én nekem egyébként nem egy olyan ismerősöm van, akik annak ellenére nem voltak soha külföldön, hogy egyébként jól szituált és tanult emberek, de mégsem.
Természetesen vannak erre is statisztikák, és egyébként nagyon érdekes, hogy Magyarország hol áll ebben. Borzasztó. Hát most az én szempontomból azt mondom, hogy rosszul, tehát a magyar lakosság körülbelül fele nem volt Magyarországon kívül, és egy nagyon-nagyon kis százaléka, tehát mondjuk én mit tudom, 15%-a volt az Európai Unión kívül, míg mondjuk a skandináv államokban 1-2% az, aki nem volt a saját országán kívül, és mondjuk egy ilyen 10%, aki nem volt az Európai Unión kívül.
Ó, azért az elég komoly különbség, nem véletlenül beszélgettetek a szerzővel is arról, amikor ő azt mondta, hogy a mi buborékunk, amiben nagyvonalúan egy kalap alá vette Norvégiát és Magyarországot, és te azért ott felhívtad a figyelmet, hogy hát igen, azért ez egy nagyvonalú megközelítés. Viszont ami ennél érdekesebb, hogy abban a beszélgetésben is felmerült az, hogy a turizmust vagy az utazást, ezt ugye most nagyon sokan támadják, vagy nem nézik jó szemmel, mondván, hogy a repülőgépek mennyire hozzájárulnak, meg egyáltalán a helyváltoztatás a globális felmelegedéshez. Neked mi erről a véleményed?
Nagyon sok minden járul hozzá a globális felmelegedéshez. Valószínűleg akik egyáltalán nem utaznak, azoknak nagyon nagy része is rendel Kínából árukat az AliExpressen, és azt szintén vagy repülővel utaztatják, vagy pedig olyan tengeri hajókkal, amiknek csak az elmúlt egy-két évben kezdték el bármilyen szinten is korlátozni a károsanyag kibocsátását.
Igen.
Igen.
Ó, hát én ezt sem tudtam. Én azt gondoltam, hogy az a szárazföldi közlekedéssel kéz a kézben járva.
Ó, dehogy. Tehát míg mi az elektromos autókat imádjuk, és azt hisszük, hogy azok fogják megoldani a globális felmelegedés problémáját, hát most itt fejből nem tudok adatokat mondani, de egy konténerszállítóhajó az egy kisebb ország személygépkocsijainak, aki károsanyag kibocsátását adja.
Na hát ezt például sosem gondoltam volna.
Mert egy sokkal rosszabb minőségű fűtőanyaggal fűtik, tehát sokkal magasabb károsanyag kibocsátású üzemanyaggal fűtik, ami természetesen sokkal olcsóbb, mert hogy óriási mennyiséget használnak el belőle.
Aha.
Arról nem is beszélve, hogy a szennyvízüket ezek a hajók, még az 5-6 ezer főt számláló ilyen luxus, vagy hát közepesen luxus óceánjárók is egyenesen a tengerbe öntik. Tehát míg mi ugye a szárazföldön tisztítjuk a vizet, és mindent megteszünk azért, hogy a Dunába mondjuk ne szennyvíz ömöljön, addig azért a Carnival Lines az folyamatosan nyomja a szennyvizet a Karib-tengerbe.
Ó, te egyébként ilyen típusú hajókkal utaztál, vagy irtózol ettől a fajta turizmustól?
Én semmilyen fajta turizmustól nem irtózom. Nagyon-nagyon rég utaztam, és akkor sem én fizettem. Vannak az embernek olyan utazásai, amik ilyen life-changing experience-ek. Nekem az volt, amikor 1992-ben a japán kormány 12 magyar fiatalt elvitt egy félig meddig világ körüli hajóútra, Japánból kiindulva Szingapúron, Sri Lankán és Egyiptomon át Spanyolországig. 2 hónapig tartott a hajóút. Igen, tehát ekkor voltam ilyen nagy hajón először és utoljára, de nem zárom ki, hogy megyek, tehát én tervezem azt, hogy megyek. Nyilvánvalóan van, már ki is néztem magamnak azt az egyetlen karibi útvonalat, ami 5 világörökségi helyszínt is érint.
Erre mindenképpen térjünk vissza, de azért azt mondd el, hogy lehetett ebbe a japán kormány által szervezett utazásba bekerülni?
Hát ezt most már elmondhatom, mert most már azok, akik akkor ezért engem megköveztek, azok azt hiszem már nem is emlékeznek a történetre. Én akkor egy magyar diák szervezetben dolgoztam, és extrémen rövid határidővel jött az akkori miniszterelnöki hivataltól egy lehetőség, tehát körülbelül mit tudom, jött pénteken, hogy hétfőig lehet jelentkezni, vagy kedden, hogy péntekig. Erre azért már tisztán nem emlékszem. Mindenesetre 2 voltunk benne az irodában, amikor megjött a levél. A másik ember, aki az irodában volt, így megnézte, és mondta, hogy hát ez az időpont nekem nem jó, mert éppen Romániában leszek. Mondtam, hogy nekem meg jó. És akkor úgy döntöttem, hogy én jelentkezem. Később, amikor a szervezetben többen is megtudták, hogy volt egy ilyen lehetőség, engem ki is zártak mondván, hogy demokratikus úton kellett volna eldönteni, hogy ki megy, és mondtam, hogy hát nekem megérte a kizárás az, hogy én mentem.
Ezt nem csodálom, a szabad személyes történettel is traktálni a hallgatókat, meg téged, akkor nekem egyébként az életem első és eddig egyetlen Kanári-szigeteki útja alakult így szintén a 90-es években, hogy egy frissen érettségi után levő barátunk, meg mi is, a Neckermann utazási irodánál helyezkedett el, azt sem tudom, hogy az létezik-e még, és ugyanígy szól, csak ő egy néhány órás határidővel egyik este, hogy figyeltek, visszamondták négyen az utazást, 5000 forintért el lehet menni Kanárira, de holnap reggel 8-ra kint kell lenni Ferihegyen, mondtuk, hogy jó, oké, azonnal. Illetve egy, ha nem is világkörüli úton, de én meg 90-ben egy Rotary klubos ilyen ifjúsági táborban voltam, ami viszont Norderney szigetén, az egyik Fries szigeten volt fönt, ugye a Németország és Hollandia partjainál, és az valóban az egyik legexotikusabb hely volt így a kontinens környékén, ahol voltam. Na de neked a világörökségi helyszínek gyűjtése, az hogy kezdődött? Ez egyáltalán ez egy hivatalos foglalatosság, vagy
nem ebből élek meg, mondjuk. Bizonyos szinten persze ebből élek meg, vagy legalábbis ebből is élek meg, mert az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanítok a kulturális örökség tanszéken, tehát én tanítom is a kulturális örökséget olyan hallgatóknak, akik ez iránt érdeklődnek, és hát nyilván valóban ott az oktatásban komoly haszna van annak, hogy én nem csak az elméleti szakirodalmat ismerem, tehát nyilvánvalóan persze azt is, de mondjuk abból, hogy hány világörökséget láttam, abban nem lehet megélni, sőt, hát ez egy drága hobbi. Van egy oldal, illetve több ilyen oldal is van, ahol az emberek feljelentkeznek, fényképeket küldenek, és beírják, hogy hány helyen voltak. Mindig megkérdezik tőlem, hogy és mi van, hogyha csalok, és akkor beírom, hogy én ott voltam minden helyszínen. Azt mondom, hogy ez elméleti szinten nyilvánvalóan lehetséges, hiszen nem követelnek útlevél másolatot és számlát a szállodától, és akármilyen egyéb bizonyítékokat. De hát mit nyerünk azzal, hogyha két helyen előbbre sorolnak? Tehát attól nem kapok pénzt, nem lesz olcsóbb a kolbász a boltban nekem, még csak olyan marha nagy dicsőséget se érzek, hogy a 700 másik hülye az mondja egyszer csettint, hogy előrébb van nálam. Tehát én azt hiszem, hogy ez az a verseny, amiben igazából, ha egyáltalán versenynek tekintjük, teljesen értelmetlen lenne csalni. Az ember igazából saját magával versenyez, hogy élményeket gyűjt, vagy hát nem versenyez, saját maga számára gyűjt élményeket, tapasztalatokat ezáltal. Megmondom, nekem bizonyos értelemben azért ez a tudományos pályafutásomhoz, vagy tudományos munkámhoz is, ha nem is feltétlenül szükséges, de mindenképpen hasznos.
Hány világörökségi helyszín van a világon, és ez milyen gyorsan változik?
Jelenleg 1157 van, szeptemberben lesz ennél több, és elméletileg évente változik, de hát az elmúlt 4 évből 2-ben nem volt világörökségi bizottsági ülés, amikor új helyszíneket helyeztek volna a listára. Egyszer a Covid járvány miatt, a múlt évben pedig hát az orosz-ukrán háborúnak az örökségpolitikai következményei miatt maradt el az ülés. Idén viszont már volt egy rendkívüli ülés, ami hát szintén az orosz-ukrán háború következményei miatt volt, ami egy örökségpolitikailag, örökségdiplomáciai szempontból egy borzasztó érdekes jelenség volt ez az idén január 24-i ülés, és lesz még egy, ami már a rendes 45. ülésszak lesz szeptember elején a Szaúd-Arábiában.
Hát erről azonnal akkor mesélj is, hogy miért volt ez érdekes, ez az UNESCO-nak a bizottsága, ugye? Jól tudom.
Ez az UNESCO világörökségi bizottsága, hát azért, mert egyre a világörökségi bizottságot azt 1972-ben, amikor az egyezményt aláírták, úgy hozták létre, és ez még az akkor tulajdonképpen nagyon politikus UNESCO-ban is Mbo főtitkár is azt mondta, hogy hát ezt egy politikamentes szakmai testületként hozzák létre. Eredetileg az is volt a célja, hogy ne politikusok üljenek benne. Kimondottan az alapító nyilatkozatban is benne van az, hogy szakértőket várnak bele. És az első pár évtizedben, amíg ez igazából örökségvédelmi szakemberek, művészettörténészek és egyéb filozoptereknek a kis játszótere volt, addig tényleg ezek voltak benne. Gyakorlatilag az 1981 és 82-es Jeruzsálem viták voltak azok, amik valamilyen szinten politikusak voltak. De hát azért ez a 2000-es évekre már egy olyan sok milliárd dolláros üzletté nőtte ki magát, meg gyakorlatilag az ENSZ egyetlen olyan programjává, ami vitathatatlanul sikeres, és amiről tud az átlagember is, mert az átlagember számára azért az ENSZ az egy többé-kevésbé megfoghatatlan dolog.
Ez így van.
Tehát ott ülnek New Yorkban, és azt se tudjuk, mit csinálnak, a világörökség pedig olyan, hogy hát az egy létező valami, hát azt ismerjük, tudjuk. Azok olyan tekintélyes régi épületek, mint a Budai Vár, hogy ahol a pénz meg a nemzeti presztízs megjelenik, hát az óhatatlanul egy politikai üggyé válik, és az örökségpolitika, örökségdiplomácia az a 2010-es évektől már teljes mértékben átveszi a korábbi szakmai testületeknek a helyét. A szakmai testületek ugyan ott maradnak, és elméletben, sőt a gyakorlatban is működnek, de láthatóan egyre többet surlódnak a bizottságban ülő egyre inkább politikai megbízottakkal, akiknek már nyilvánvalóan egészen más céljaik vannak, és ezek a célok nagyon gyakran nem azonosak a tudományos tanácsadó testületekben ülő művészettörténészek és örökségvédelmi szakemberek céljaival. És ez ebből mindenféle kisebb, nagyobb botrányok már származtak, de hát nyilvánvalóan ez az orosz-ukrán háború pedig olyan szinten működik a szimbolikus térben is. A történelem, az örökség, a nemzeti identitással kapcsolatos épített és mozgatható örökség elemek olyan szerepet játszanak benne, hogy nyilvánvaló volt, hogy ez valahogy aztán a Világörökségi Bizottságba is belecsapódik, és bele is csapódott, hiszen múlt évben Oroszországban lett volna a Világörökségi Bizottság ülése. Ez nyáron, hát júniusban szokott ez lenni általában, csak ugye nyilvánvalóan azért lesz most szeptemberben Szaúd-Arábiában, mert júniusban Szaúd-Arábiában borzasztó idő van. De hát már februártól ment a kötélhúzás, hogy akkor legyen-e Oroszországban, hogy akkor a bizottság 21 tagja közül ki hajlandó elutazni Oroszországba, ki szeretné kizárni Oroszországot. Az évi raportőr az India volt, az indiai delegátus, ahogy ezt a multilaterális diplomáciában szoktuk mondani, serpaként futkározott a különböző országok delegátusai között, hogy valami megoldást találjon, és végül is az lett a megoldás, hogy ez a multilateralizmusra, az ENSZ ökoszisztémára jellemző se hús, se hal megoldás, hogy máshol nem rendezték meg, de Oroszországban sem rendezték meg, de nem mondták azt, hogy elveszik Oroszországtól, hanem azt mondták, hogy meghatározatlan időre elnapolják. És végül is el is napolták, tehát tulajdonképpen most a múlt évi 45. ülésszak lesz megtartva. Idén szeptember elején Riádban, viszont közben az ukránok elkezdtek mozogni, hogy Odesszát a világörökségi listára helyezzék rendkívüli eljárással. Ugye ez a rendkívüli eljárás, ez alapvetően az elmúlt időszakban a palesztin hatóságnak volt az a módszere, amivel megkerülte azt az egyébként 2 éves folyamatot, ami a dokumentáció elkészítésétől a listára kerülésig történne, és én gyorsított 1 éves vagy akár 1/2 éves időszak alatt tette fel a listára a helyszíneit, meglehetősen kontroverziálisan, és most ugye ezt Ukrajna is kipróbálta, viszont az egyértelmű volt, hogy miután a Világörökségi Bizottságban az UN globális délállamai azok többségben vannak, és elég nagy rájuk az orosz-kínai befolyás, hogy önmagában, ha Odesszát fölterjesztik, akkor abból botrány lesz.
Hadd vágjak közbe, itt két dolog is megütötte a fülemet, amellett, hogy rengeteg kérdésem van már ebből is. Először is mondtad, hogy India a raportőr. Ez mit jelent?
A raportőr az a multilateralizmusban az, aki a munkát végzi, tehát ugye a raportot, a jelentést megcsinálja az ülésről. Tehát gyakorlatilag az az ország, illetve annak az országnak a delegátusa, az dolgozza ki aztán az ülésről szóló végleges jelentést.
Értem, a másik a globális dél. Az mit jelent?
Hát a globális dél, ez egy nagyon jó kérdés, hogy miatt globális dél. Egykor beszéltünk a harmadik világról. Aztán lett egy pólusú világrend, elméletileg, ahol az Egyesült Államok volt a nagyhatalom, és most a fejlett világgal szemben álló, fejlődő országok kezdik magukat globális dél néven csoportként meghatározni. Ezt alapvetően Oroszország és Kína igyekszik politikailag kihasználni, illetve részint India, hogy ők, mint egy nagyobb országcsoport vezetői a nyugati, de most már ugye ebben a nyugatban beletartozik Japán is, tehát a kollektív nyugat, amiben a fejlett ázsiai országok is beletartoznak, azzal szemben valahogy szembe helyezni. Nyilvánvalóan ez egy nagyon képlékeny dolog, mert benne vannak teljes mértékben ellenérdekelt és egymással kimondott a rossz viszonyban levő országok is, és igazából pozitív üzenetet, pozitív tartalmat ennek nem nagyon tud egyik fél sem adni. Tehát ez a mi vagyunk azok, akik, és akkor ezt nem tudjuk befejezni, ezt a mondatot. Nyilvánvalóan ugye, ami ennek az elődje volt, az a szocialista világ, akár az el nem kötelezettek, de mondjuk leginkább is a szocialista világrend, ott volt, amellett, hogy mi tudjuk, hogy az az üzenet, az egy hazug és hamis üzenet volt, tehát tudjuk, hogy az, amit a Szovjetunió magáról mondott, hogy ott az egyenlőség és az ember által való kizsákmányolásának vége, és a többi, ez mind nem volt igaz, de kétségtelen volt egy koherens, pozitív állító üzenete annak az országcsoportnak, ahogy többé-kevésbé erre válaszul a nyugatnak is volt egy pozitív állító üzenete, hogy kik vagyunk mi, szabad választások, egyéb polgári szabadságjogok, liberális demokrácia. A globális délnek ilyen jellegű pozitív üzenete nincs, mert hát elég nehéz lenne olyan pozitív üzenetet találni, amiben Szaúd-Arábia és Venezuela és Chile és Vietnám és még sorolnám is India egyszerre bele tartozik. Mi vagyunk azok, akik rühellik az amerikaiakat.
Igen.
Tulajdonképpen ennyi az üzenet, de hát ez nem egy pozitív üzenet. Tehát
igen.
Ez még negatív üzenetnek is elég gyenge, de miután azért a 21. században élünk, és akik a narratívákat gyártják, azok tudják, hogy a különböző célországok közönségei azok nem beszélnek egymással. Tehát, hogy ezek azért magukba zárt helyi közösségek, hiszen ilyen szempontból nincs globalizáció. Eléggé ügyesen meg tudják azt csinálni, hogy teljes mértékben ellentmondó, egymással köszönő viszonyban sem levő üzeneteket küldözgetnek a különböző országcsoportok, országok felé, amiben annyi a koherencia, hogy benne van az, hogy utáljuk az amerikaiakat.
Értem. Miért van az viszont, hogy ők vannak többségben a 21 tagból álló bizottságban, és miért 21 tagja van, miért nem?
Hát 200? A 21-et azt 1972-ben így találták ki, hogy 21 legyen. Ezt Michel Parentól kell megkérdezni. Szerintem már nem él.
De hogy ez egy folyamatosan változó tagság?
Nem, ezt így találták ki.
Mert a létszámot azt értem, csak hogy a tagság az állandó.
Azt rotációs alapon megy, és hát azért vannak ők többségben, mert az UNESCO 205 tagja közül ők vannak többségben. Tehát óhatatlanul, hogy itt is mindig országcsoportonként jutnak be, és hát abban az országcsoportban menne van Afrika is, Latin-Amerika is, Ázsia is, tehát onnan pedig óhatatlanul ilyen ország kerül be.
Értem. Honnan a különbség? Azt mondod, hogy 205 tagja van az UNESCO-nak, de az előbb tisztáztuk, hogy országból nincs annyi.
Onnan, hogy az UNESCO-ba teljes jogú tagként fölvesznek olyan áramokat is, egyediként az ENSZ ökoszisztémában, amelyek nem önálló szuverén országok. Tehát például az UNESCO-ban, és hát ugye ez például egy nagyon fontos és nagyon nehéz történet, az UNESCO az egyetlen olyan nemzetközi szervezet gyakorlatilag, aminek van jelentősége, és amiben Palesztina teljes jogú tagként jelenik meg. Tehát a világörökségi listán ennek megfelelően van három olyan helyszín, ami Palesztina név alatt szerepel.
Mielőtt a roppant egzotikus tájakra kalauzolnád a nézőinket és hallgatóinkat, egy picit legyünk még itthon. A budai várról szerintem nagyjából mindannyian tudjuk, hogy az egész panoráma ugye a világörökség része, de mi van még itthon? Van? Mert én például többet most hirtelen nem tudok, hogy van-e.
Van. Magyarország egyébként lakosságszám és terület arányosan nagyjából az európai átlagnak megfelelő helyen van, világörökségi helyszínek tekintetében. Nyilvánvalóan gond, hogy az elmúlt időszakban új jelölések nem születtek, illetve hát volt egy meglehetősen nehézkes és kínos története a magyar kormánynak a Dunai Limes jelöléssel, amiben Magyarország belekerülhetett volna, sőt Magyarország lett volna a vezetője, és az utolsó pillanat, tényleg a legesleg utolsó pillanatban farolt ki belőle a magyar kormány.
De miért?
Hát ezt Lázár Jánosnak, vagy valaki, tehát ezt a magyar kormánynak kell feltenni, senki, tehát nem, vagy Gulyás Gergelynek, nem szakmai indokot nem hoztak fel.
Mert hogy ez azon túl, hogy nyilván van egy kötelezettsége az adott államnak, hogy azt akkor fenntartsa, megőrizze, bár még ez sem lesz igaz, mert mondasz majd olyat, ahol még ez sem igaz, hogy meg kell őrizni.
A Dunai Limesszel kapcsolatban egyébként a fenntartás és megőrzés az igazából nem lett volna egy nagy teher, hiszen azt a helyszínt, ami a legkontroverziálisabb lett volna, azt már egy évvel korábban kivette a magyar kormány a jelölésből, ez ugye a hajógyári sziget lett volna, de tulajdonképpen a hajógyári sziget nélkül is átment volna Magyarországgal együtt a Dunai Limes, tehát az nem lett volna gond.
Csak hogy egy picit értsük, ez mondjuk jelenteni az akvinkumi romokat, meg Leányfalun is tudom, hogy van igen, a Duna mellett igen, őrtorony.
Igen, ezek az őrtornyok gyakorlatilag a Duna mellett nagyon sok, tehát 106. Ez egy monstre. Igen.
106 darab őrtorony rom van a magyar...
Hát igen, de ugye a nagy része ennek kilométerkő, meg akármi, ezek a nagy része igazából nem látványos.
De ettől függetlenül ezeket tudjuk, ismerjük, és meg is vannak őrizve.
Hogyne, 10 éven keresztül dolgozott egy jelentős csapat azon, hogy ez minden föl legyen tárva, dokumentálva legyen. Azért egy ilyen jelölési dokumentáció az egy, különösen egy ilyen nagy szeriális jelölés esetén, az egy több száz, akár ezer oldalas dokumentum.
És milyen hátrányunk származhatott volna abból, hogyha bekerül ez a világörökségbe? Vagy mi értelme van nem bekerülni?
Én csak a hivatalos választ tudom elmondani.
Persze.
A hivatalos válasz az, hogy Magyarország továbbra is támogatja, de nem így, hanem más országokkal is együtt. Ugye összességében ez a Limes jelölés, meg egyáltalán a Limes, mint világörökségi helyszín sorsa, az egy állatorvosi ló. Látszik rajta, hogy egyrésztről a világszervezeti lét az az univerzalizmus talaján áll. Az emberiség felől tekint a Földre, és azt szeretné a világörökség részévé tenni, vagy aztról gondolja, hogy az a világörökség része, ami nekünk, az emberiségnek, mindnyájunknak, a mi közös történetünkben, ami az emberiség története, egy fontos dolog. Tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy az ENSZ az egész emberiséget képviseli, akkor ez egy teljesen legitim hozzáállás. És valójában egyébként az emberek nagy része a saját országán kívüli világörökségi helyszínekre így is tekint. Tehát az, hogy miért fáj nekünk az, hogy fölrobbantják Palmírát. Hát miért? Jogosan tesszük fel a kérdést, mert 100 évvel ezelőtt nem, hogy nekünk, mint magyaroknak nem fájt volna az, hogy egy mocskos, büdös, gyarmati helyszínen pár romot lerombolnak, hanem még nekik se. Uh-huh. Tehát konkrétan vannak képek, körülbelül Palmirához hasonló ókori emlékekről, Szíriából 1910-ből, amit a helyi pasa lebontatott a helyi közösség beleegyezésével és teljes nyugalma mellett, azért, hogy víztározót meg, vasútállomást meg akármit építessen. Nyilvánvalóan, hogy a magyar közösségnek se fájt volt, nem fájt az, meg nem is. Ma, ha egy híradás van arról, hogy az iszlám állam fölrobbantotta a Palmirát, akkor itthon is azért, mint Magyarországon, meg akárhol, nyugaton, keleten, mindenki azt mondja, hogy úristen, micsoda barbarizmus, hiszen ez egy fontos dolog. Tehát van nekünk egy közös történetünk, ez az elmúlt évtizedekben kialakult. És nyilvánvalóan a római birodalom, az az egész európai hagyomány közös emléke, közös öntudata, a római birodalom határa az nyilvánvalóan egy olyan dolog, aminek ebben a közös, univerzális térben van egy fontos, kiemelt helye. Viszont a döntési jogkörök, a pénz, a nemzeti presztízs, akármi, az nem az univerzalitás szintjén van, hanem egyes fővárosok hivatalaiban.
Aha.
Ez az, ami a multilateralizmus néven fut. Tehát univerzalizmus kontra multilateralizmus. És ez igazából a nemzetközi szervezeti létnek egy nagy kérdése, hogy hogy tudjuk az univerzalizmust a multilateralizmussal egyeztetni. Nehezen.
Hiszen, ahogy mondod
is. Nehezen, hiszen nézzük meg, hogy mi lett abból, hogy hát van a Római Birodalomnak egy határ, és abból legyen egy darab világörökségi helyszín. Ebből az lett, hogy van három világörökségi helyszín. A Római Birodalom határai nevű, ami a Hadrianus fala és a németországi Limes középső szakasza, a Dunai Limes, ami a németországi szakasz déli része, Ausztria-Szlovákia, és a Rajnai Limes, amelyik Hollandia és a németországi szakasz északi része. A Németországon belül van három darab római limes jelölés. Három helyszín, amelyik gyakorlatilag ugyanaz. Éppen nem fedi egymást, hanem úgy egymás mellett van. Teljesen értelmetlen. Nyilvánvalóan meg tudják magyarázni, mert jól fizetett és nagyon jól képzett örökségvédelmi szakemberek ülnek a német örökségvédelmi hatóságban, akik arra vannak kiképezve, hogy hát látják, ilyen vastag könyveket állítsanak elő egy jelölésben, és mértani pontossággal le van írva minden, és meg van magyarázva, hogy miért más az egyik limes, mint a másik, meg a harmadik, de az egésznek az értelme így elvész. A hivatalos magyar válasz az az, hogy mi egy nagyobb közös jelölésben lennénk érdekeltek. Hogy miért léptünk ki abból, ami négy ország közös jelölése volt, Ausztria, Németország, Szlovákia és Magyarország, nem tudni. Most egyébként, mert nyilvánvalóan azt mondanánk, hogy akkor a balkániakkal együtt, azt ugye már akkor is lehetett tudni, hogy egy balkáni jelölés is készül, folyamatosan készülőben van, aminek pedig nyilvánvalóan valahogy úgy lett volna értelme, hogy akkor Szerbia, Románia, Bulgária együtt, most ehhez képest a románok most beadták külön. Tehát most úgy néz ki, úgy fog kinézni a limes, hogy lesz négy jelölés, a Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig, egyik oldalon három, másik oldalán egy, a közepén egy lukkal, ami Magyarország és Szerbia.
Milyen érdekes különben, ahogy mondod azt is, hogy a hajógyári szigetet, ahogy kivették, és ahogy elhangzott az a félmondat a szádból, hogy mindenki természetesnek veszi, kivéve az ott lakókat, és hogy tényleg, ugye milyen összeütközések lehetnek, vagy akár vannak is ebből, hogy mondjuk egy hajógyári szigetet, ha a világörökség részének nyilvánítanak, akkor onnantól ott azt gondolnám, hogy se szigetfesztivál, se ott lakó, se nem tudom.
Ennél egyébként ezek bonyolultabbak, mert igen, önmagában az egy nagyon, tehát ezek, hogy akarunk-e egy múzeumban élni, és hogy mennyire összeegyeztethető a 21. századi életvitellel, a fejlődéssel a múzeumfalui lét, amit a világörökség elvár, vagy mennyire kell a világörökségnek elvárni azt, hogy múzeumfaluvá váljon egy település. Ezek az elkövetkezendő évek nagy kérdései. Ugye szintén, hát elméleti szinten, valamilyen szinten volt magyar érintettség is Verespatak jelölésével. De az Romániában van. Rosia Montana román neve. Aki nem tudná, vagy aki nem hallott volna róla, ez egy bányász település, nagyon régóta. A dák időkben már bányáztak ott aranyat, és abban a rövid két évszázadban, amíg, vagy hát annyiban se, amíg a Római Birodalom része volt Dácia provincia, ott egy nagy mélyművelésű római aranybánya volt. Mélyművelésű római aranybánya nem nagyon maradt meg másutt. Tehát mindenképpen egy unikális történet. Ráadásul egyébként a beszélt római nyelvnek a csodálatos emlékei maradtak ott tabula cerátákon, viasztáblákon.
Oh.
Nem tudni, hogy mennyi volt eredetileg, amit sikerült megmenteni, az is elég sok, azok itt vannak egyébként a Nemzeti Múzeumban. Amúgy viszont ott egészen a legutóbbi időkig volt aranybánya. És hát a zűrzavaros 90-es években egy nyugatra szakadt román visszatért, aki teherautósofőrből gazdagodott meg, visszatért Romániába, hogy majd ő befektet oda, és újra nyitja a bányát. És egy meglehetősen egyoldalúan közvetített, de valójában a teljes örökségvédelmi infrastruktúra, az teljes örökségvédelmi ipar alapkérdéseit érintő vita indult, hogy akkor bánya legyen, vagy világörökségi helyszín Verespatakból, ami politikailag is nagyon megosztotta Romániát. Románia számára ezt mi magyarok megpróbáltak egy ideig ezt Magyarországon magyar ügyként is apostrofálni, hát valójában nem az, mert Verespatakon már 100 évvel ezelőtt is minimális magyar lakosság volt, most pedig nincs magyar lakosság, tehát van magyar neve, látszik, hogy van ott még egy református templom, ami ugye azt mutatja, meg katolikus templom, ami azt mutatja, hogy ott valaha volt magyar lakosság, de hát ott már a román lakosság nagy része is elment, amióta nincs ott aktív bányaművelés. Ugye azt mi enyhe göcögéssel fogadjuk, hogy rómaiak, de el kell fogadni azt, hogy a román nemzettudat számára az, hogy román földön van egy fontos római emlék, az egy fontos identitásképző valami. Ugyanakkor a helyi lakosság nagyon megosztódott, mert valaki azt mondta, hogy próbáljunk megélni valami hosszú távúból, mások azt mondták, hogy de hát értelmesebb dolog lenne visszahozni a bányát, hiszen a bányaműveléshez értünk semmi máshoz. De hát a bánya azt mondta, hogy mondjuk 17 évre előre tudnak tervezni maximum, mert akkor kimerül a maradék aranykészlet is. Végül is ott is volt egy nagyon furcsa politikai lecsapódása a dolognak, a Dacian Csolos féle kormány utolsó napján délután 5-kor küldték el a jelölési dokumentációt, amikor másnap át kellett adni. A Peszede kormány az akkor éppen a Tudosze volt a miniszterelnök, aki közölte, hogy ő nem tudja, hogy ezt vissza lehet-e vonni ezt a jelölést, vagy sem, majd megkérdezi valakitől, de talán vissza lehet vonni, de teljesen bután viselkedett. Majd aztán, amikor megint visszatért a jobb oldal a kormányzásban, akkor beadták megint, és végül is hát most világörökségi helyszín lett. De az nem egy varázsvessző. Tehát sokan úgy tekintettek volna rá, hogy akkor ez majd megoldja a falu problémáit. De hát nem fogja ez megoldani. Tehát ugyanúgy, ahogy a bánya se feltétlenül oldaná meg, én egyébként így nagyon halkan mondom, hogy lehet, hogy a bánya az sok szempontból inkább oldaná meg, mert azért a turizmusba is bele kéne fektetni egy ilyen kis falu, ahol ez az egyetlen látványosság van önmagában. Nem fog akkora bevételt generálni, mert miért? Hát elmennek oda, megnézik. Kifizetik a belépőjegyet. Maximum isznak egyet a kocsmában. Ahhoz regionális szinten persze nagyobb bevételt generál minden egyes. Egy ilyen kicsi helyszín, mint ez, ami egy másfél óra alatt bejárható valami, az regionális szinten emeli meg a turizmust, mert mit tudom én, aki arra a környékre elmegy, külföldi turista, az egy ilyen helyszín kedvéért egy nappal tovább marad.
Említetted egyébként az előbb Palmirát, és egy korábban, amikor beszélgettünk, akkor hát egy kicsit talán legyintettél is, hogy de hát miért azt gondoljuk, hogy az tényleg több ezer éves, hát valójában nincs száz éve, hogy a franciák újjáépítették, ez hogy is volt?
A Palmira egy állatorvosi ló, tehát sok ilyen lovunk van.
Bocsánat, aki esetleg nincs tiszta, mondjuk el, hogy ez ugye de az
el,
a...
Elmondom. Palmira egy római időkből származó, alapvetően a római kultúrkörbe tartozó, de jellegzetesen keleties település, amelyik fénykorát a késő római korban, illetve hát a második-harmadik században időszámításunk szerint élte. Odaenathus és Zénóbia királyné, Odaenathus király felesége, Zénóbia királynők valamilyen szinten talán ismert figurái ennek a kornak. Nyilvánvalóan ez a római korszak, római birodalomnak már az a hanyatló időszaka, amit egyébként nem szívesen tanítanak az iskolákban, mert nagyjából azért az európai oktatás az valahol, hát Augustus, meg utána még a Julius Claudius dinasztiánál megáll, és akkor utána jön a római birodalom bukása. De ez egy nagyon érdekes időszak volt, és valamilyen szinten ismert, és maga a település is jól nézett ki. Ugyanakkor, miután ez benn van a Szír-sivatagban, a romok közé, szinte mindenhova betelepültek, és egy középkori arab falu települt az antik romokba gyakorlatilag. Tehát a templomoknak az álló kövei és paloták álló köveit nem lebontották, hanem körbeépítették. Bél templomában volt egy 13. századi mecset például. Amúgy ez egy onnantól kezdve, hogy ennek a régiónak a jelentősége teljes mértékben lehanyatlott, ez egy, mondhatjuk, hogy tök jelentéktelen porfészek volt Szíriában. Egyrészről a nagyon művelt európaiak ismerték Odaenathus és Zénóbia nevét a római történelemkönyvekből, másrészről a helyi arabok meg. Szíria francia terület lett 1919 után, akkor megindult Szíriában a francia felügyelet alatt a régészeti feltárás, és nyilvánvalóan miután a franciák művelt nyugati úri emberek voltak, olvasták a Odaenathus és Zénóbia történetét, minimális időn belül azonosították a lepusztult arab falut, hogy ez az a Palmira, amiről oly sok szépet írtak az antik szerzők, hogy Zénóbiának milyen csodálatosan szép csillogó fővárosa volt. Meg is oldották úgy, hogy az arab falut azt eldózerolták.
Benne mondjuk a 13. századi mecsettel, ami a magában.
A 13. századi mecsettet lebontották.
Oh.
És az itt-ott talált kövekből ügyesen rekonstruálták a, amennyire lehetett a második, a harmadik századi állapotot. Az araboknak pedig, akik szomorkodva nézték, hogy a házaikat a franciák fölrobbantják, jó, nem robbantották, mert odafigyeltek, hogy régi kövek is vannak, azoknak építettek mellé egy Tadmur nevű, ugye ez az ókori neve, Palmyra, Tadmur, Tadmur nevű modern falut. Mellesleg a romantikus hangulatú német sajtó már 31-ben a Palmyra pusztulásáról írt, hogy a franciák milyen barbár módon bánnak az arabokkal. Nyilvánvalóan ez az úgynevezett orientalista hozzáállás, hogy mi a fontos nekünk a keletből, hát az, amit értünk, az, amit ismerünk, az, ami számunkra, fehér emberek számára fogyasztható, és az arabok is elkezdik így látni magukat, hogy ezen az orientalista szemüvegen keresztül. Hiszen azért, aki régész lett, meg aki művészettörténész lett Szíriában, az valam Párizsban tanult, kvázi anyanyelveként szívta magába franciát és a francia kultúrát. A világháború után Szíria függetlenné vált, és ugyanazzal kellett megküzdenie, amivel az összes többi arab országnak, hogy van neki egy neve, van neki egy területe, de hát akik ott laknak, azok arabok, akiknek igazából egy újonnan kitalált országhoz kellene kötődniük, valami módon egy nemzeti identitást kellene építeni, mert hogy nemzeti identitásuk mitől lett volna, ha nem volt Szíria. Tehát miért kötött 100 évvel azelőtt nem tudták, hogy lesz ilyen nevű ország. És itt azért a legtöbb ilyen frissen gyártott, felszabadult arab ország az nagyjából természetesen két okból fordult az ókorhoz. Egyrészt azért, mert ezt látta, tehát hogy a nyugaton tanult értelmisége az ezt, mint nyugati mintát ezt tudta, hogy így, hiszen hát másutt is ezt csinálják, tehát a franciák meg az angolok is az ő saját történelmükhöz nyúlnak nemzeti identitás építésért. Akkor mi is a mi történelmünkből építsünk nemzeti identitást. Másrésztről meg ugye az volt a probléma, hogy a középkorhoz igazából nem nyúlhattak vissza, mert a középkorban különböző iszlám kalifátusok voltak, amik territoriálisan nem voltak azonosak azzal az országgal. Tehát egy olyan dolgokhoz kellett nyúlni, ami ahhoz a területhez kapcsolódik. Szíriának abszolút kapóra jött Palmyra. Tehát a szír rendszernek, ugye ez egy idő után ez az Assad féle rendszernek, abszolút Palmyra maga volt az Isten csodája, mert micsoda? Egy alapvetően nyugati mintájú, de kimondottan nem nyugati, ugye Zenóbia az arab volt tulajdonképpen, etnikailag leginkább is arabnak mondhatjuk. A rómaiak ellen harcolt, tehát a nyugatiak ellen harcolt, de nyugati mintára építette föl az államát. Etnikus arab, de nem muszlim. Gyakorlatilag a saját világi, arab, de nem vallásos, valamilyen szinten nyugat ellenes, vagy legalábbis a nyugattal szembeforduló országok előképét látták bele, tudták megteremteni Palmyrában. Úgyhogy nyilvánvalóan ez egy nemzeti szimbólummá vált. Ugye. Gondoljuk el, tehát most idézzük föl, 1910-ben a helyiek se tudják, hogy mi az, és nem is érdekli őket. 1930-ban a franciák tudják, mi az, de csak őket érdekli igazán. 1970-re Szíriában mindenki azt mondja, hogy ez a miénk. Ezek vagyunk mi. Ehhez képest ugye nyilvánvalóan az iszlám állam számára, amelyik az úgynevezett performatív erőszakkal harcolt, mi volt ez? Számukra az iszlám állam számára egyrészről minden, ami az iszlám előtt volt, az a dzsahiliya, az a tudatlanság, butaság, érdektelenség időszaka, az iszlám hozza meg a világ fényét. Egyrészről. Másrészről, miért gyűlölik ők különösen Palmürát? Mert azt látják benne, hogy itt a muszlimok, ezek a szírek, akik muszlimok, hitehagyottak, és ezeket a köveket imádják, ebben a kövekben találják meg a saját identitásukat, ahelyett, hogy a vallásban találnák meg. Nyilvánvalóan, valamint ugye addigra már nyilvánvalóan, hogy ők is érzik azt, amit az európaiak éreznek, hogy ez globális szempontból egy fontos dolog, ők pedig pont ezzel a globális kultúrával szemben építenek egy ellenkultúrát. Tehát természetes, hogy azt rombolják le. Most ehhez képest mit akar mutatni az Assad rendszer és Oroszország? Azt, hogy mi vagyunk a jó fiúk. Mi vagyunk a kultúremberek. Hogy mi a terroristák ellen harcolunk. Nem vagyunk mi mindenféle gonosz. Ismételten szimbólummá válik Palmyra. Az első, tehát amikor az Assadék orosz segítséggel elkezdik visszafoglalni Szíriát, gyakorlatilag az első nagyobb hadművelet az Palmyra visszafoglalása. Amit élőben közvetítenek, stb. Utána egyébként engedik az iszlám államnak visszafoglalni, mert nem a 2015-ben még a szír hadseregnek nincs annyi hadrafogható katonája, inkább elmennek Aleppóba, ami egyébként szintén világörökségi helyszín, és amúgy az orosz légierő rommá bombázza.
Édes Istenem!
Majd visszafoglalják Palmyrát, és megint a klasszikus zenei koncertet adnak, ugye, klasszikus, tehát nem akármit, hanem a magas kultúra, a nagyon feltűnően nyugatos kultúrát mutatják meg, hogy ezek vagyunk mi, közben pedig pocsékba bombázzuk Aleppót. És mindenhez képest mit mond egy szírépítésznőnek, van erről egy nagyon tényleg szabad ezt használni szívbe markoló könyve, hogy ehhez képest ott van ez a Tadmur, amelyik egy 1930-ban megalapított kis faluból egy majd félmilliós várossá nőtte ki magát, primér módon turizmusra épült. Se a nyugati közvélemény, se az oroszok, se a szír hadsereg, a kutya nem törődik azzal, hogy azzal a félmillió emberrel mi a fene van, mi történik. Tehát a romok azok szimbolikusak, és mindenkit érdekelnek, közben pedig hát a Tadmur lakói meg nagyrészt így úgy elmenekülnek, és a romokat helyreállítják orosz pénzen, Tadmurban pedig még mindig nincs víz.
Helyreállították különben a romokat? Tehát ma...
Megindult a helyreállítás, most már nyilvánvalóan látogatható is. Hát az ukrajnai háború előtt orosz utazási irodák már szerveztek szíriai csoportos túrákat. Be lehet jutni Szíriába. Ugye számunkra az a nagyon problémás Szíriába való bejutással, hogy Magyarország, mint az Európai Unió összes tagállama 2012-ben, amikor úgy nézett ki, hogy Bashar al-Assad hamarosan megbukik, akkor a szíriai nép törvényes képviselőjének a szíriai nemzeti tanácsot fogadtuk el, amelyik Törökországban székel, és már akkor sem volt nagy befolyása a Szíriában a dolgokra, most meg éppen semmi, viszont a jelenleg aktuálisan az ország 70%-át legalább uraló damaszkuszi kormánnyal Magyarországnak nincs diplomáciai kapcsolata, tehát ennek megfelelően igazából vízumot felvenni sem olyan egyszerű. Hallottam ilyen kósza híreket, hogy Beirutban valahogy külön lapra föl lehet venni, de olyan kósza híreket is hallottam, hogy azt valami eszelős áron adja a szír kormány.
Te voltál egyébként?
Hát még 1991-92-ben, amikor még az ember nem is gondolta, hogy ott majd háború lesz.
Értem. Ugorjunk hát egy másikra, annak ellenére, hogy én ezt hallgatnám mondjuk holnap reggelig simán, mert hogy most egyelőre körülbelül kettőről beszéltünk, nemhogy a világörökségi helyszínekből az ezerből, hanem még az országokról is volt, tehát de minél maximumon csinálunk több epizódot. Meséltél egy olyat is viszont, hogy van egy darab olyan világörökségi helyszín, amit hagynak elpusztulni.
Skunkwai-nak hívják, és ez Kanadában van. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Az autenticitás és integritás, ez az a két szó, ami az alfája és omegája a világörökségi mozgalomnak, hogy valaminek autentikusnak kell lenni, tehát olyan eredetinek, és integernek, vagyis teljesnek, tehát hogy nem nyúlunk bele. Most nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, és ma már ez nem egy titok, hogy ezt alapvetően azért az európai műemlékvédelemre szabták ezt a dolgot, mert hát Európában épülnek kőből és téglából az épületek. Nyilvánvalóan egy kő, avagy tégla épülettől elvárható, hogy régi kőből és régi téglából legyen. Nyilvánvalóan egy olyan dolog, épített szerkezet, ami könnyen pusztuló anyagból készült, ott nagyon nehéz elvárni azt, hogy az olyan szempontból autentikus legyen, hogyha mondjuk 1500 éves, akkor tényleg 1500 éves faanyag legyen benne. Norvégiában az Ürneszi Donga templom van 1000 éves faanyag, de hát ott azért egy olyan klíma is kell, meg olyan kezelési módok kellenek, hogy ez megmaradjon. De hát általában különösen melegebb klímán a fa az egy nagyon romlékony anyag. Mondjuk azt, hogy van Gyifuban Konfúcius szülőháza, ugye Kung család, családi birtoka. Ott az egy hatalmas komplexum, ahol Konfúcius leszármazottai is élnek, egy borzasztó érdekes a különböző Konfúcius templomok és egyebek vannak benne, de ott van elméletileg a szülőház is, ami hát elméletileg egy 2500 éves fa alkotmány, amiből nyilvánvalóan egyetlen darab se 2500 éves, mert rendszeresen egy ugyanolyanra kicserélik. És mára már alapvetően ázsiai nyomásra engedett is a Világörökségi Bizottság, hogy hát fogadjuk el az autenticitást máshogy is. Viszont van ez a hely, ez a Skunkwai, ami egy őslakos település. Kanadában, Vancouvertől nem messze, de nagyon nehezen megközelíthető kis szigeten, ahol totemoszlopok állnak. De azok már nem nagyon állnak, és azok tudjuk, hogy el fognak pusztulni, de a helyi törzs azt mondta, hogy ezek a totemoszlopok. Tehát egy másik az már nem lenne az. Tehát tudjuk, hogy az a helyszín az, ahogy a fa elpusztul, az idővel átalakul. Valami biztos megmarad belőle, mert azt mondják az indiánok, hogy vagy hát nem élik ezt a szót használni már, az őslakosok, az első kanadaiak, ahogy mondják, first Canadians, hogy de a hely az megmarad ugyanolyan autentikusnak, csak a totemoszlopok tűnnek el. De hát a hely és a szellem, meg az ősök, azok ott maradnak.
Egészen elképesztő az a helyzet, hogy most kéne elkezdenünk akkor menni tovább, és az óceániától, de hogy csináljunk ennek egy második részt, viszont. Magyarországon, ugye mondtad, hogy van több is, de valójában a ugye nem elfogadott római limesz és a budai váron kívül, én még mindig nem tudom, hogy mik vannak, azt soroljuk.
Akkor felsoroljuk. Mindegyikről mondok két szót. Ugye a Aktelek és a szlovák karszt, ez egy természeti és határon átnyúló jelölés. A tokai borvidék, amiben az a borzasztó érdekes, nem most nem fogok sokat beszélni róla, de ugyan a bor a köré szerveződik, de valójában a legunikálisabb ebben az a falusi zsidóság emlékei, arról majd egyszer nagyon szépen nagyon beszélünk. Ha megyünk egy kicsit lejjebb, akkor Hollókő, Hollókő ófalu, szintén egy érdekes dolog, nagyon meglepően kevés a falusi helyszín egyébként, meg Európában is. Hortobágya puszta, számunkra nyilvánvalóan fontos, a külföldiek azok általában elég lehúzzák.
Igen, azt nézik, hogy mit kell ezen nézni.
Illetve ami meg van, az annak az autenticitása azért egy erősen megkérdőjelezhető történet. A pécsi keresztény sírok, ami megint egy érdekes jelenség, Pannonhalma, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy volt egy időszak, amikor a magyar örökségvédelem még nagyon jó, nagyon nagy lobby erővel rendelkezett, mert hát...
Érzem a szarkazmust a hangodon.
Voltam Pannonhalmán, és abszolút egy értékes helyszín, de a magyar szempontból, de hát... Persze meg tudták magyarázni, hogy mi benne a kiemelkedő globális érték. Én azért ezt nagyon nem látom benne, de nagyon ügyesen belobbizta akkor még ezt a magyar örökségvédelem. És akkor az utolsó az a fertőtő Neusiedlersee kultúrtáj.
Ez az, amit szét akartak betonozni?
Ez az.
És hogy merülhetett föl? Tehát, hogy egy világörökségi védettség, az tulajdonképpen így lesöpörhető, hogy jó, akkor ez holnaptól ne legyen, inkább csinálunk ide jaktikötöt?
Igen, megint azt mondom, hogy ezek autentikus kérdések, valid kérdések, hogy fejleszünk-e, hogy lehet összeegyeztetni azt, hogy azért van igény a fejlődésre, fejlesztésre, és azt, hogy a megőrzésre kell koncentrálni. Őszintén szólva, nyilván lehetett volna, vagy lehetne ezt sokkal finomabban, sokkal hozzáértőbben, sokkal érzékenyebben csinálni. Mondok egy példát. Bizonyos szinten nemzetközi felháborodás, vagy legalábbis nemzetközi morgást okozott az, hogy a törökök az Hagia Szófiát mecsetté alakítják. Most a török örökségvédelemről azt kell tudni, hogy valami elképesztő profizmussal dolgozik. vannak megkérdőjelezhető dolgaik, de nagyon jó minőségben és elképesztő profizmussal csinálják a dolgaikat. És olyan technikai megoldásokat találtak ki, hogy akik morogtak ezen a dolgon, azok tűntek inkább bigotnak, mert hogy amúgy megmondták, hogy hát a Világörökségi Bizottságnak, az ICOMOS-nak semmi baja nem lehet, mert tökéletes technológiai megoldásokkal dolgoznak a törökök. Nem fognak ők károsítani semmit. És tényleg nem is károsítanak semmit, sőt, mostantól ingyen be lehet menni, és nem kérik el a belépőt.
Mert hogy ott igazából akkor fizikai átalakítás az nem is nagyon volt, csak egyszerűen bevitték az imaszőnyeget, vagy a...
Vannak emberábrázolások a falakon.
Aha.
És az volt a kérdés, hogy egyrésztről, hogy ezeket hogy tüntetik el.
Aha.
És végül is egy olyan megoldás született, hogy csak ima időre, és nem fedik be, nem vakolják le, nem, hanem akkor kvázi fénnyel eltűnt, láthatatlanná teszik. Nem non-invazív megoldásokkal.
Aha.
Erre meg senkinek semmi szava nem lehet, hiszen hát Törökország egy muszlim ország, miért ne lehetne? Miért mondjuk azt, hogy ennek múzeumnak kell lenni, amikor Európában is van számos katolikus templom, amelyik részint világörökség, másrészt viszont működő egyházi helyszín. Miért mondjuk azt, hogy ezt Törökország ne tehetné meg?
Hát, vagy akár a budai vár is, ugye, ahol számos intézmény működik, többek között most már a miniszterelnöki hivatal is.
Amiben megint nem mondom az, hogy nem probléma, tehát nem gond az, hogyha egy helyszínnek azon túl, hogy szép és szimbolikus, azon túl van valami gyakorlati funkciója is.
Abszolút, abszolút, mert hát ez ugye az ember mindig nagyon szereti azokat a helyeket, és ugye valószínűleg ezért vagyunk mindannyian szerelmesek, pont Isztambultól Rómáig az összes olyan helyszínbe, ahol az élet is ott zajlik, ahol a történelem van, tehát igen, ahol nem egy skanzen, mert egy kicsit nekem például pont a budai várral, ugye ez a bajom, hogy ott amúgy nem nagyon történik olyan, amiért én nekem, ha nem is napi, de akár még havi szinten is oda kéne mennem, ezzel szemben ugye egy csomó olyan városban, akár még itt Magyarországon is, Soprontól Pécsig, abban a történelmi belvárosban zajlik az élet, ahol egyébként egyszerre van jelen a történelem, meg a hétköznapok valósága is.
Bizony, bizony. Tehát sokkal jobban szeretjük az élő helyszíneket.
Így van. Na, hát akkor ez csak egy részint zárszó, mert hogy ezt tényleg folytatnunk kell ezt a témát, úgyhogy akkor maradjunk abban, hogy ezt a mait nagyon szépen köszönöm Szűcs Tamásnak, és folytatjuk innen. Sziasztok!
Sziasztok, folytassuk!
Ez volt a jövő zenéje.